Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket a 134-es számú ének éneklésével kezdjük. 134-es éneket énekeljük az evangélikus énekes könyvünkből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük, énekes könyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia.
Íme eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallhatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Urunk, néped pásztora, hallgass meg, jöjj el és üdvözíts népedet, kelts minket életre, és hirdetjük nevedet. Világ volt az orcádat, hogy üdvözöljünk. Dicsőségébe, és megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Úr Jézus Krisztus, kedelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, ne vessel haragodba, hanem légy hozzám irgalmas, bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön az ítélet napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Szívünket, hogy örömmel készülünk egyszülött fiad jövetelére, és megújult lélekkel szolgáljunk neked ő által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökön, örökké. Amen. Most pedig hallgasson meg a keresztény gyülekezet az advent második vasárnapra két szentigét, amely megtalálható Lukács evangéliumából, a 21. fejezet, 25. versétől a 36. verséig következő. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban, a csillagban, a földön pedig a tenger zúgásra és háborgásra miatt kétségbe esnek a nép, népek tanástalanságokba, az emberek megremegnek és félelemtől, és annak sejtésétől, ami az egész földre vár. Mert az egek tartó erői megrendülnek, és akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek bekövetkeznek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is, nézzétek meg a fügefát és a fákat, mind amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így is, amikor meglátjátok, hogy mindez bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van már az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az egész föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket ez a nap, amit valami csapda, mert úgy fog rá törni mindazokra, akik a föld színén laknak, legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazoktól, ami történni fognak, és hogy meghalhassátok az ember fia előtt. Most pedig magasztaljuk továbbá a Szent Háromság egyik az Istenét, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a homlokba. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 133-as számú énekünk eléneklésével. Mai Isten tiszteletünkön Pálegyi Feri bácsi folytatja az előadás sorozatát, Bocsássatok meg egymásnak címmel. Erre készülve, erre az előadásra készülve a 133-as számú énekünket énekeljük.
Isten igéjét olvasom. Máté evangéliumának 18. fejezetéből, a 21. verstől. Hát Máté evangéliuma 18:21-től a fejezet végéig. Ekkor Péter odament hozzá, mármint Jézushoz, és azt kérdezte: Uram, hányszor vétkezhet az én atyám fia ellenem, és hányszor kell megbocsátanom neki, még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Mert hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tart a szolgáival. Amikor megkezdte a számonkérést, eléje vittek egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetni, megparancsolt annak ura, hogy adják el őt is, feleségét is, gyermekeit is, és mindenit, amie csak van, hogy fizessen. Ekkor a szolga térdre esett előtte is, könyörgött: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta azt a szolgát, elbocsátotta, sőt az adóságát is elengedte. Ahogy kiment az a szolga, találkozott az egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatárs ekkor térdre esve könyörgött: Légy türelemmel hozzám, és megfizetek neked. De ő nem engedett, hanem elment, és börtönbe vettette azt, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, felháborodtak, és elmentek jelenteni uruknak a történteket. Akkor maga elé hívatta őt az ura, és azt mondta neki: Gonosz szolga, minden adóságodat elengedtem neked a te könyörgésedre. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is könyörültem rajtad? És haragjában ura átadta őt a hóhéroknak, míg minden tartozását meg nem fizeti. Így cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsátotok atyátok fiainak. Kedves testvérek! A megbocsátás üzenete központi üzenet a Bibliában. Talán elég arra gondolnunk, hogy az Úr imájában, a mi atyánkban mit szoktunk mondani? Azt szoktuk mondani, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy Isten nem veszi szó szerint a könyörgésemet. Mi lenne, ha úgy bocsátana meg ő is nekem, ahogyan én szoktam megbocsátani? Hogy szoktam megbocsátani? Azután azt is érdemes észrevennünk, hogy amikor az Úr Jézus tanítja ezt az imádságot a tanítványainak, ennek az imádságnak az egyetlen passzusa éppen ez, amire még visszatér, amihez magyarázatot fűz. Nyilván nagyon fontos. Hallottuk ezt a példázatot, ugyanakkor látjuk kivetítve azt a mondatot, amit Pál apostol írt az efézusiaknak: Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Felszólít. Úgy bocsássak meg, ahogyan Isten is megbocsátott nekem a Krisztusban. A hallott példázatban annak a szolgának úgy kellett volna elengednie szolgatása adósságát, ahogyan a gazda, a király elengedte az ő adósságát. De ő ezt nem tette. Fölmerül a kérdés ezek után, hogy hogyan bocsát meg nekem Isten? Egyáltalán milyen Isten alaptermészete? Hadd hívjam fel a figyelmet néhány ószövetségi igére, amely erről szól éppen. Jeremiás könyvében olvassuk ezt. Isten mondja, szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedve. Istennek ebben telik kedve, hogy megbocsásson. Másik nagy proféta, Ézsaiás írja, Isten bővölködik a megbocsátásban. Mondhatnám azt is, sok van neki ebből az ajándékból, bőségesen. Vagy a harmadik nagy proféta Ezékiel által szól Isten, nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem inkább azt, hogy térjen meg útjáról és éljen. Ebből következik, hogy aki nem szereti az embereket, és nem akar megbocsátani, az nem tükrözi Isten képét. Pedig a mi küldetésünk ebben a világban, az ember küldetése éppen az, hogy Isten képét tükrözze, Isten kép viselje ebben a világban. Hiszen már az ember teremtése kapcsán azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten a maga képére teremtett minket, és az áldás után adta azt a parancsot, hogy uralkodjatok a teremtett világ felett. Vagy hadd idézem az egyik nagy egyház atyát, Augustinust, azt írja, hogy az ember nem találhat rá élete végső értelmére, ha nem viszonozza Isten szeretetét. Isten szeretetét viszonozni én úgy tudom csak, hogyha a tőle kapott szeretetet és a tőle kapott megbocsátást adom tovább azoknak az embereknek, akik rászorulnak az én szeretetemre és megbocsátásomra. Hát ezek után nézzünk szembe ezzel a történettel, amit felolvastam Máté evangéliumában. Az adós szolga példázata által Jézus arra tanít, hogy legyünk elkötelezettek a megbocsátásra. Mi történt? Az történt, hogy odalépett Jézushoz az egyik tanítványa, Péter, és feltett egy kérdést, azt kérdezte, hogy hányszor kell megbocsátanom? Még 7-szer is. És ha Jézus azt válaszolta volna erre a kérdésre, hogy igen, Péter, még 7-szer is, Péter ebből is megérthette volna azt, hogy mindig. Mert a 7-es szám abban az időben a teljesség jelképes száma volt. De Jézus ezt fokozza, amikor azt mondja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer is, hanem még 70-szer, 7-szer is. Hát akkor valóban mindenkinek mindig mindent. Látjuk ezt a furcsa ábrát, az internetről származik, de nagyon jól kifejezi azt az indulatot, amivel mi olykor egymás felé fordulunk. És az a 70-szer, 7-szer nagyon elgondolkodtató szám. Látunk itt egy másik képet, itt éppen az az ember, aki meg akarta torolni a bűnt, elejti a követ, inkább nem dobja el. Hát erre lenne szükségünk. Ennek a példázatnak néhány mozzanatát érdemes közelebbről megnéznünk, néhány kortörténeti adalékot érdemes tisztáznunk. Először is olvasunk ebben a példázatban bizonyos összegekről. Ugye azt hallottuk, hogy ez a szolga a királynak 10 000 talentummal tartozott. Fölmerül a kérdés, mennyit ér ez a 10 000 talentum, mi volt ennek az értéke. Aztán hallottuk azt is, hogy az ő szolgatása neki 100 dénárral tartozott. Mennyit ér ma az a 100 dénár? Hát először nézzük meg a 10 000 talentumot. Mennyi 10 000 talentum értéke? Több, mint 4 mázsa arany. Súlymérték volt elsősorban. Utána néztem, nem volt túl nehéz. Ugyanakkor rábukkantam arra az adalékra is, hogy Jézus korában 5 római tartományból évente összesen körülbelül 1000 talentum adó folyt be. 5 római tartományból. Judeából, Samáriából, Galileából, Idumeából, Péreából. Évente 1000 talentum. Hogy lehet, hogy egy rabszolga ekkora adóságra tett szert? Mert rabszolgákról van szó, a féle magas rangú rabszolgákról, sáfárokról. A sáfár tiszte azt jelentette, hogy a gazda rábízta a vagyonát vagy vagyonának egy részét, azzal ő viszonylag szabadon gazdálkodhatott, de nem volt a tulajdonosa a rábízott kincsnek, el kellett számolni vele. Hogy tehetett szert ekkora adóságra egy szolga? Van egy másik összehasonlítási lehetőség, egy bibliai. Királyok első könyvében olvassuk azt, hogy annak az aranynak a súlya, amely Salamon királyhoz egy évben befolyt, 666 talentum volt. Ugyanezt az adatot olvashatjuk a Krónikák első könyvében is. Salamon király nem volt szegény ember. Sőt, úgy tudjuk, hogy Izrael leggazdagabb királya volt. Ezen kívül is volt neki jövedelme, mai fogalmak szerint mondhatnám azt, hogy ennyi volt Salamon alapfizetése. Évi 666 talentum. És akkor megint gondoljunk arra, hogy egy rabszolga 10 000 talentummal tartozik a királynak. Hogy tehetett szert ekkora adóságra? Nyilvánvaló, hogy példázatról van szó, nem valóságos történetről, hanem egy jelképes történetről, amivel Jézus azt akarja kifejezni, hogy a mi élet adóságunk Isten felé megfizethetetlen. Akármit teszünk, nem tudjuk az Istent kifizetni. Egész életünkkel tartozunk neki. Igen, vannak emberek, akik ezt megpróbálják. Ez a szolga a vallásos ember prototípusa, aki azt mondja, hallottuk, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Mondhatom én Istennek, hogy Uram, légy türelmes hozzám, majd sűrűbben megyek a templomba, majd többet adakozom, majd vállalok mindenféle nehéz szolgálatot, majd megtanulom, a Bibliát fejből, az egészet, meg vezekelek, meg térden csúszva elmegyek Rómáig, akármit tennék, az Istent nem tudnám kifizetni. Egy vallásos gőg, aki azt hiszi, hogy Isten ki tudja fizetni. Figyeljük meg, ez a szolga haladékot kér. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Hány évre lenne szüksége? 10 000-re? 100 000-re? Semmiképpen nem tudná kifizetni. Éppen úgy, ahogy mi sem tudjuk az Istent kiengesztelni. Egyetlen lehetőségünk van az, hogy más, az, hogy Jézus Krisztus fizette ki a mi adósságunkat. A szolga haladékot kér, a király kegyelmet ad. Ilyen az isteni megbocsátás. Hogyan kell megbocsátani? Elhangzott az ige, kivetítve is láttok, ahogyan Isten is. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. A Krisztusban. Jézus Krisztus váltságművéért. Azért, mert ő engesztelte ki az igazságos Istent. Hogyan bocsát meg Isten? Az Úr Jézusnak egy másik példázata, a tékozló fiú története, Rembrandtnak most látható festménye erről szól. Elpazarolta apja vagyonát, lerongyolódva, leszegényedve hazatért, készült arra, hogy bocsánatot kérjen. Készen volt a szöveg: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez, tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. De az apa elébe megy, nem engedi végigmondani ezt a jól előkészített szöveget. Közbevág, kiadja a parancsot a szolgáinak: adjátok rá a legszebb ruhát. Mert az én fiam hazajött. Már halottnak hittük, de él. Vigadjunk, vágjátok le a hízlalt borjút. Hát ilyen az Atya megbocsátása, így bocsát meg Isten. Hogyan kell nekem megbocsátani? Képes vagyok-e bármit is úgy tenni, ahogyan Isten? Én gondolom, mindannyian arra, azt válaszoljuk erre magunkban, nem, arra én képtelen vagyok, hogy bármit úgy tegyek, ahogy Isten. A király elengedi az adósságot, és azt olvassuk Pál apostol egyik levelében, a Kolossé levélben, hogy eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Igen, az adósság a bűn jelképe. Eltörölte az adósságot, eltörölte a bűneimet. És ezek alapján én se mondhatom az adósomnak, majd ha rászolgálsz, megbocsátok. A király nekem elengedett 10 000 talentumot, az én társam, az én szolgatársam, az én házastársam, az én embertársam tartozik nekem 100 dénárra. Arról nincs szó a példázatban, hogy ez a szolga jogtalanul követelte volna szolgatársától vissza a 100 dénárt. Nyilván valóban tartozott neki. Ne gondoljuk, hogy ez a 100 dénár kis összeg volt. Igen, kis összeg volt a 10 000 talentumhoz képes. De itt megint vannak bibliai összehasonlítási lehetőségeink. Egy napi napszám abban az időben 1 dénár volt. Tehát egy napszámos 100 napig dolgozott, hogy 100 dénárt megkeresse. Vagy gondoljunk az irgalmas samaritánus történetére, aki a fogadósnak, ahová elvitte az összevert embert, 2 dénárt fizetett. Ha csak 1 napig maradt ott az az ember a szállodában, a fogadóban, 2 dénár, ha megszorozzuk 50-nel, akkor világos, hogy egy napi szállodai költség, az nem kis összeg. Azt hiszem, mindannyian várjuk, vagy várnánk, ha ennyivel tartozik nekünk valaki, hogy fizesse vissza. Nem az volt a baj, hogy kérte, hanem az, hogy nem volt irgalom a szívében. Nekem a király elengedte egész életem adóságát, azaz Isten megbocsátott. Akkor én sem mondhatom a másik embernek, se a házastársamnak, se senki másnak azt, hogy majd ha visszafizeted, majd ha igyekszel, majd ha látom, hogy majd akkor megbocsátok. Mert nem ilyen az isteni megbocsátás. A bűnbocsánat számomra készen van 2000 éve. De más bibliai hely alapján mondhatom azt is, hogy már a világ teremtése előtt óta már készen van Istennél a bűnbocsánat. De maradjunk annál, hogy 2000 éve, amióta az a kereszt ott a Golgotának nevezett domb tetején, nem volt az nagy hegy, fölállítatott. Ott a városfalon kívül, közel a szeméttelephez, kivégzéseket hajtottak végre azon a helyen, a szemét bűze a hullaszaggal keveredett. A városfalon kívül kirekesztve Izrael közösségéből, megszégyenítve, megalázva, mint egy rabszolgát, egy koncepciós per kapcsán halálra ítélték Isten ártatlan egyszülött fiát. Helyettem, értem, miattam. Ezt tette Isten, így szerezte meg számomra a bűnbocsánatot. Igen, azóta Istennél készen van a megbocsátás. De mikor lesz az enyém? Ezt akkor értettem meg igazán, amikor, hát sok évvel ezelőtt, Budapest egyik forgalmas utcájából kiköltöztünk a városon kívülre, Budaörs egyik külvárosába, úgy hívják azt a területet, hogy Kamara erdő, ott egy családi házunk volt. Abban az időben Kamara erdőn nem volt posta. Megtörtént, hogy pénzt hozott nekem a postás, de nem voltunk otthon, vagy elunta a csöngetést, egy értesítőt dobott be a levélszekrénybe. Amikor én hazaértem, megtaláltam, elolvastam, pénzem érkezett. Örömhír volt. Görögül evangélium. Be kellett utaznom érte Budaörsre a postára, körülbelül 5 kilométer. Ott igazoltam, engem illet a pénz. Azt hiszem, világos a hasonlat, megvolt már az a pénz? Meg. A Budaörsi postán. Sőt, már előbb megvolt, amikor a feladó kiutalta számomra. De akkor vált számomra gyakorlatilag felhasználhatóvá, ha elmentem érte, igazoltam, engem illet, és átvettem. Hát így van a bűnbocsánat is. Istennél készen van számomra a bűnbocsánat. Jézus Krisztus megváltó áldozata óta. Akkor lesz az enyém személyesen, ha odaállok Isten elé, és azt mondom, Uram, engem illet, én vagyok az a nyomorult, bűnös ember. És köszönöm. Köszönöm a bűnbocsánatodat, amit Jézus Krisztusért adsz nekem. Szép karácsonyi énekünkben olvassuk ezt a szöveget. Nem értem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön. Egyébként egy Bach korál, egyik verszaka ez. Mit jelent ez az én viszonyulásomra nézve a másik emberhez? Azt jelenti, hogy én sem tarthatom a társamat az adósok börtönében. Na, itt van egy másik kortörténeti adalék, amit érdemes tisztázni ahhoz, hogy jól értsük ezt a példázatot. Az adósok börtönéről van benne szó. Ugye azt hallottuk, hogy ez a szolga a szolgatását az adósok börtönébe csukatta. Én azt gondolom, hogy a világ legbutább intézménye, amit az emberek valaha is kitaláltak, az adósok börtöne. A 19. században Angliában még létezett. Ezt néhány angol regényből, fekeri regényekből, vagy Dickens regényekből ismerjük. Az ókorban, a Római Birodalom területén is általánosan ismert volt. Azért buta intézmény, mert ha valakit oda becsuktak, még nehezebb volt számára kifizetni az adósságát. Többnyire az történt, hogy a rokonság, ha érdemesnek tartotta kiváltani az illetőt, akkor valahogy összedobták azt az összeget, és kiváltották. Hát végül is velünk is ez történik. Mi nem tudunk fizetni, más fizetett. Jézus Krisztus fizetett. Kiváltott. Megváltott. És ezért lehetek én szabad, és fogadhatom el Isten bűnbocsátó kegyelmét. A megbocsátás tengerét jelképezi ez a kis kép, és látjuk a feliratot, pecázni tilos. Amit nekem Isten megbocsátott, azt ne akarjam kihalászni, nagyon mélyen van. Azt mondja az Úr Mikeás prófétán keresztül, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Másik prófétai üzenettel mondja azt, hogy én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Nem emlékszik. Én mondhatom Istennek, Uram, én annyi rosszat tettem. Azt mondja, nem emlékszem. Hogy? Úgyhogy én megbocsátottam. Hát ilyen az isteni megbocsátás. Én vagyok hajlamos arra, hogy azt mondjam, hogy igen, megbocsátok, de ne haragudj, nem tudom elfelejteni. Isten nem ezt mondja. Ezenbe jut egy történet, sok évvel ezelőtt történt egyik házassággondozó hetünkön. A részvevők között ott volt egy kedves hívő házaspárnyam, középkorúak voltak. Az asszonynak nagyon szomorú volt az arca. Beszélgetést kértek, leültünk az egyik esti áhítat után beszélgetni négyesben, ők ketten, meg én is a feleségemmel együtt. És elmondta ez az asszony, hogy őt nagyon megbántotta a sógora. Kérdeztem, mivel bántott meg. Azt is elmondta. Mert azt kellett mondani, hát valóban borzasztó, hogy mit mondott ez a sógor. De hát meg kell bocsátani. Mire ő? Én megbocsátottam neki, de nem tudom átlépni a küszöbét. Erre azt kellett mondani, hogy mi lenne, ha Isten is azt mondaná neked, hogy megbocsátottam, de az otthonodba nem megyek be. Se a szívedbe. Ez nem igazi megbocsátás. Sokáig tartott ez a beszélgetés. Valamikor éjfél után került sor arra, hogy ő kijelentette, hogy ha hazamegy, első dolga lesz fölkeresni a sógorát, és bemegy hozzá. Másnap mind a négyen kialvatlanok, fáradtak voltunk, de felszabadultak. Ennek az asszonynak az arca is megváltozott, mint akiről egy nagy teher szakadt le. A megbocsátani nem tudás épp oly súlyos megkötöző erő, mint egy okkult megkötözöttség, vagy bármi egyéb. Nagyon fontos, Jézus hangsúlyozza, hogy bocsássunk meg egymásnak, ahogyan Isten is a Krisztusban megbocsát nekünk. Én sem mondhatom ezek szerint a társamnak, hogy megbocsátok, de nem felejtem el. Na ezt a bögrét azért hoztam le, mert szemléltetni szeretnék valamit. Tegyük fel, hogy van benne valami, mindenki gondolhat a kedvenc italára, de olyanra, amit föl kell keverni. Lehet benne például teljes kávé. Fölkavarom, vagy teja, kiveszem a kanalat, mi történik a kávéval? Ha kiemeltem a kanalat. Az örvénylik tovább. Megbántottak, véremben az adrenalin kezd kavarogni. Mit szoktak tanácsolni? Számolj 20-ig. Már 100-nál tart. Akkor aludj rá egyet. Már egy hete alszom. Kifelejtettem valamit a történetből, megkérdeztem azt az asszonyt, hogy mikor történt ez, hogy a sógorod megbántott. Mondta, hogy az esküvőnkor 25 éve. Annak az asszonynak 25 éve még mindig mozgott a kávéja. Na, a Biblia nem ezt mondja, hogy aludj rá egyet, hanem azt, hogy tedd vissza a kanalat és keverj visszafelé. Két kavarás elég, megáll. Ezt még ma mindenki kipróbálhatja otthon. Néhány héttel ezelőtt jártam Baján egy kedves baptista házas családnál. Ebédeltem, előtte elmondtam ott is ugyanezt a történetet. Két kamaszlány volt a családban, soha nem szoktak kávét inni, kávét kértek ebéd után, hogy kipróbálják, kipróbálták, működött. Hogy ezt tanácsolja a Biblia? Azt tanácsolja, hogy rosszért rosszal ne fizessed. Ne feleljetek a gyalászkodásra gyalászkodással, hanem mondjatok áldást. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Szeressétek az ellenségeiteket. Más szóval, kavarj visszafelé. Tégy jót azzal, aki neked rosszat tett. Gyakorlati megbocsátás. Nehéz? Nehéz. Emberileg nehéz. De Isten erejével, az ő szeretetéből táplálkozva lehetséges. Tisztázni kell még valamit. Isten szereti a bűnös embert, de utálja a bűnt. Egyszer oda vittek Jézus elé egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Nyilvánvaló volt, ez az asszony megcsalta a férjét. Meg akarták kövezni, hiszen Mózes törvényében az áll, hogy a házasságtörőt meg kell kövezni. De mit mondasz? Mondták Jézusnak. Gondolom ismerjük a történetet, János evangélium a 8. fejezetében van leírva. Jézus először nem szól semmit, lehajol, ujjával ír a porba, nem jegyzi föl az evangélium, hogy mit írt, egyesek szerint női neveket, talán néhányan ráismertek saját történetükre. Minden esetre mire azt mondtak azután, hogy aki közületek nem vétkes, az vesse rá az első követ, és írt a porba. Mikor fölegyenesedett, nem látott ott senkit. Szép lassan elszivárogtak az emberek. Ott állt vele szembe az asszony. Senki sem ítél el téged, senki uram. Én sem ítélek el. Menj el, és többé ne vétkezz. Szerette Jézus ezt az asszonyt? Igen. És a bűnét? Azt utálta. Menj el, és többé ne vétkezz. A megbocsátás nem jelenthet bűn pártolást. Meg kell bocsátani 70-szer, 7-szer, akár a hűtlenséget is, az átverést is, a sumákolást is, minden gaztettet, de egyszer sem szabad eltűrni. Hadd mondjak ehhez még egy történetet. Ugye a 90-es évek elején valamikor, tehát a rendszerváltás első éveiben történt, fölkeresett minket egy asszony, kétségbe esetten, férje sikeres mérnök volt, Németországban dolgozott, nagyon jól ment neki, annyira jól, hogy kivette a családját, és ott babysittert is fogadtak, 6 gyerekük volt egyébként, katolikus pár, hogy katolikus ez a történet folytatása miatt fontos. Ez a férfi túlságosan összebarátkozott a babysitter lányjal. Annyira, hogy kialakult köztük egy szexuális kapcsolat. Amikor az asszony ezt megtudta, kétségbe volt esve. Akkor keresett föl minket. Én mondtam neki, hogy hozz el a férjét is. Bevallom, nem reméltem, hogy jön a férje. Megjelentek mind a ketten. Még kamaraerdőn ott laktunk. Leültettünk négyen. Én kezdtem arról beszélni, hogy a házasság nem bír el egy harmadik szemét. Úgyhogy ezt a kapcsolatot a babysitter lányjal sürgősen és radikálisan meg kell szakítani. Mire ő azt mondta, én azt hittem, hogy egy értelmes pszichológushoz jöttem, de nekem a lelki atya is ezt tanácsolta. Én mondtam, hogy egyet értek a lelki atyával. Ő nem érti. Hiszen ő hajlandó a feleségével is szexuális életet élni, de amióta ez a lány van, ő sokkal nyugodtabb, inkább örülne ennek a felesége. Ekkor mondtam először valakinek azt, hogy adja be a vállókeresetet. Mondtam az asszonynak. Mert ezt eltűrni bűnpártolás. Ezután talán még kétszer előfordult két másik esetben. Meg kell bocsátani? Meg kell bocsátani. El szabad tűrni? Nem. Épp úgy, ahogy például egy alkoholistának nem konyakot kell adni karácsonyra, mert annak örül. Nem szabad pártolni a bűnt. Megbocsátani, és éppen az iránta való szeretet miatt nem szabad eltűrni a bűnt, ahogy a bűnös asszonynak is azt mondja Jézus, hogy én sem ítéllek el, menj el és többé ne vétkezz. Vétkesek köz, cinkos, aki néma, ez épp egy Babits sor a Jónás könyvéből. Egy kis gyakorlati tanítás még a végére. Ez itt egy házas pár, egy sárga meg egy lila, jelképesek a színek természetesen. Ez a sárga bántja a lilát. Most azon ne töprengjünk, hogy melyik a férj és melyik a feleség. Bármelyik lehet, bármelyik. Minden esetre frusztrálja, bántja, idegesíti, rosszat okoz neki. Na most a frusztrációra a természetes reakció az agresszió. Bánt engem, én visszabántom őt, de ezzel a dolog nincs befejezve, mert az illető a környezete felé is békétlenséget sugároz. Hát elmondja, hogy milyen rossz férje van, vagy milyen rossz felesége van, milyen rossz szomszédja, vagy gyereke, vagy akárki van, és hogy ő mennyit szenved emiatt. Teli van békétlenséggel. Más esetben ez a lila hallott arról, hogy nem szabad agresszívnek lenni, nem szabad verekedni, nem szabad kiabálni, nem szabad ordítozni, hiszen ezt mondták a templomban. Visszafojtja az agresszióját, de mi történik? Megoldódik. A környezete felé ugyanazt a békétlenséget sugározza. Egyetlen egy lehetőség van, az, hogy a bántásra megbocsátással válaszolok, lám már se olyan lila, már kezd kivilágosodni, és akkor a környezet felé képes lesz békességet sugározni. Ez még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy megbékéltünk egymással, ahhoz kell a másik ember is, de hogy megbékélhessünk, ahhoz az én szívemben kell békének lennie, megbocsátásnak lennie, hogy azután leülhessünk megbeszélni. Az Efézus 4.31-et idéztem, illetve a 32-t idéztem, de mi van előtte a 31-ben? Az áll, hogy minden keserűség, indulat, harag, kiabálás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt, bocsánat, és Isten káromlás. Minden gonoszsággal együtt. Lehet, hogy nem káromkodunk szavakkal, de az életünk Isten káromolja, hogyha ezen az úton járunk. Ez az út lefelé a családi pokolba. A 32. vers a folytatása ennek, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Na ezzel a végére értünk, és tegyük el magunkban azt, hogy Isten megbocsátott, Jézus Krisztus váltságműve kezdődött el a születésekor. Jézus Krisztus értünk vállalt áldozata, szenvedése. Mikor kezdődött? Akkor, amikor emberként megszületett erre a világra. Már maga az, hogy egy emberi csecsemő formájában jött a világra, tehetetlen kisbabaként született. Gondoljunk arra, ugyanolyan kisbaba volt, mint bármelyikünk kisbabája. Éppen úgy etetni, szoptatni kellett, épp úgy tisztába kellett tenni, épp olyan tehetetlen volt. Azzal, hogy vállalta az emberi életet, hadd tegyem hozzá, az emberi agyat is vállalta. Mindenestől ember volt. Végig kellett mennie a testi fejlődés, a mozgás fejlődés, az értelmi fejlődés útján is. Emberként jelent meg a Földön, hogy értünk emberekért, emberként szenvedjen megváltó halál. Nyilvánvaló, hogy amikor a szolgálatát elkezdte, akkor már tudta, hogy ő kicsoda. És feltámadása után dicsőséges testében már újra minden más lett. De helyettem vállalta a szenvedést. Nem csak a Golgotán. Milyen megalázó körülmények között született. Milyen megalázó volt menekülni már akkor a családnak. És közben átélt minden emberi szenvedést, nem csak testi szenvedéseket. Mindenféle megaláztatás, legjobb barátai hagyták cserbe. Igazságtalanul vádolták meg hányszor, már tanítása közben. Ezt vállalta, értem, erre egyetlen megfelelő válasz lehet részemről, az, hogy Uram, köszönöm váltságművedet, amelyet elkezdtél azon az első karácsonyon, és véghez vittél egészen a Golgota keresztjéig, ami kijelentetted az, hogy elvégeztetett. A válaszom az, hogy az életemet neked adom, a tied. Hiszen megvásároltál, a tied vagyok. Imádkozzunk. Magasztalunk, Urunk, azért, mert emberként megjelentél a világon, hogy értünk emberekért add magad, és kiengesztelt az igazságos Istent, a mennyei atyát. Köszönjük, hogy általad valóban atyánká lett ő, és atyánként szólíthatjuk meg. Köszönjük, Urunk, végtelen szeretetedet, látod, Urunk, gyengeségünket, a jóra való képtelenségünket önmagunkban, de benned reménykedünk, hogy te foglalod el az uralmat életünk felett, és te magad leszel, teszel képessé minket arra, hogy a tőled kapott szeretetet és megbocsátást továbbadjuk egymásnak. Amen.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Kérem a testvéreket, hogy hívogassanak, jöjjenek, éljük át együtt Advent minden vasárnapját, és készüljünk a karácsonyi ünnepre, Jézus Krisztusunk születésének ünnepére. A következő héten lesz egy evangelizációs sorozat Tarcalon. Itt van a Laci, és majd mint házigazda, legalábbis mint a városházigazdája. Jelen lesz, ott tudsz lenni?
Hát én kedden és szerdán kedden faggyűlés van, akkor 17 órakor. Kedden most állapodok, mint a tartal beugatni, de a többi ahogy vagyok.
Igen. Imádkozzanak a testvérek azért, hogy az ottani szolgálat az Urunk áldása alatt lehessen, és ott az a küldetés, az a cél megvalósulhasson, amiért az Úr létrehozta ezt az alkalmat. Hirdetem a testvéreknek, hogy a kettes teremben Isten tiszteletünk végén vannak még könyvek és karácsonyi képeslapok, meg igéslapok. Aki szeretne vásárolni, az most megteheti, mert lassan vissza kell vinni a könyveket a könyvesboltba, és majd a könyvesboltban lehet megvásárolni már ezeket akkor csupán, de természetesen még most mindenki bevásárolhat megfelelőképpen a karácsonyra. Előttünk van egy hosszú ünnepi időszak, a hírlevelünkben, a két havonta megjelenő hírlevelünkben, amely elvehető kint a bejáratnál, ott látszik, hogy a karácsonyi istentiszteletek miképpen lesznek itt Nyírtelken, Görögszálláson, illetve Kisvárdán. De hát előre tekintve azt is kell látnunk, hogy indul a férfi csendesét, akik még szeretnének a férfi csendesétre jelentkezni Bíatorbágyra, megtehetik általunk, rajtunk keresztül van föntartva néhány hely a januári férfi csendesét, akik szeretnének jönni, kérem, hogy jelezzék. Természetesen utána is lesz februárban egy másik férfi, illetve női hét is indul, amelyre szívesen bejelentjük a testvéreket, de interneten megtalálható az időpont is, és a jelentkezésnek a módja és a lehetősége is. Feri bácsival februárban fogunk újra találkozni. Februárban a család hete kezdete tájékán lesz majd itt február 9-én, 10-én egy alkalmunk, egybekötve egy nyíregyházi alkalommal és az Allianz Szövetség nyíregyházi csapatával együtt. Feri bácsi ott is tart majd egy szolgálatot, de itt a gyülekezetünkben is. Ezt is hordozhatjuk imádságban, hogy a nyíregyházi tanuló fiatalság, a főiskolások, illetve az ott élők találkozhassanak Isten rendjével, és ne csak azt a balga gondolatot lássák, amit sugároz a televízió és minden média, hogy hogy kell a párkapcsolatot, házasságot felépíteni, hanem találkozhassanak Isten rendjével is. Tehát hordozok imádságba ezeket a távolabbi alkalmakat is, hogy Isten megáldhassa. Feri bácsinak pedig, ha nem találkozunk addig, sok áldást kívánunk az ünnepekre, meg januárra is, sok erőt az ottani próbák elé, és jó tudnunk egymásról, hordoznunk egymás életét, mint ahogy itt a hírlevélben is látszik az imádságlevél, azoknak az életét, akik itt föl vannak sorolva, hordozzuk, hisz fontos tudnunk egymásról, fontos tudni azt, hogy milyen nehézségek vagy örömök várnak az emberre. És itt is hirdetem, hogy aki szeretné, hogy ez a heti hírlevél, amikor a kezünkbe kerül hétköznap, emlékeztessen bennünket arra, hogy valamiért szüksége van valakinek imádságra, kérem jelezni, és akkor föltesszük az imádság listára. Isten gazdag áldását kívánom a testvérek életére, adventjére. Legyen valóban ez az advent felkészülés arra, hogy Krisztusunk születése valósággá lehessen az életünkben. Egyéni életünkben, és megjelenhessen a közösségünkben is, úgy, hogy Feri bácsi is ábrázolta, a megbocsátás kapcsán a békesség, Istennek az áldása áradhat az emberekre, az emberen keresztül. Így áldja meg az Úr az előttünk lévő időszakot, saját és közösségünk gazdagodására is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 140-es énekét, a 140-es ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban valóban életet és üdvösséget szereztél a világnak. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelked által gyűjtöd magadnak az újjászületett keresztényeket, az egyházadat. Köszönjük, Urunk, hogy te folyamatosan azon munkálkodsz, hogy egyházad gyarapodjon, növekedjen az üdvözültek számával. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhattuk, mit jelent az, amikor te belenyúlsz az életünkbe, és ott elkezd el munkálkodni. Köszönjük, Urunk, hogy elsősorban szeretnéd az örök élet lelki ajándékát az életünkbe helyezni. Köszönjük, Urunk, hogy szeretnéd megigazítani az életünket, hogy aztán lássuk, mi a te terved, akaratod velünk. Köszönjük a mai napot is, Urunk, bár csak a megbocsátás az a te lelkedtől indítatva lenne az életünkbe, és nem kellene gondolkozni rajta. Köszönjük néked, Urunk, hogy te e felé vezetsz bennünket, és e felé akarsz vinni, és add meg, hogy valóság lehessen mindaz, amit megtapasztaltunk tőled, hogy a fele barátaink felé is áradhasson az belőlünk. Így áld meg bennünket, Urunk, amikor neked szolgálunk, amikor téged keresünk, amikor akaratodban járunk, áld meg gyülekezetünk szolgáló közösségét is, add meg, hogy a te dicsőségedre végzett munka, szolgálat elégítse meg őket, gazdagítsa az életüket, és rajtuk keresztül sokakat. Köszönjük, Urunk, hogy egyházaink is így lehetnek előtted, sokan sokféleképpen készülnek a te fiadnak születése ünnepére, add meg, hogy ki a maga helyén, a különböző hegyházakban, felekezetekben megtalálhassa a hozzád vezető utat. Ne engedd, Uram, hogy bármiféle emberi gondolkodás, vagy cselekmény, vagy szervezet megakadályozhassa a te akaratodnak a kiteljesedését. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk az egész teremtett világodra. Köszönjük, hogy te adod meg ennek a rendjét, te tartod fenn erőddel, és te hívsz el embereket, hogy munkálkodjanak a teremtett világot fenntartásán. Így adj békességet, bölcsességet, szerinted való utat azok számára, akik felelősséget hordoznak e tekintetben. Így tesszük eléd népünket, nemzetünket, hazánkat is, Urunk. Bárcsak minden vezetőnk népért önfeláldozó és akaratodat kereső ember lehetne, add meg nékik, Urunk, hogy e felé vezethest az útjukat, hogy megdicsőülhess rajtuk keresztül is, és mi áldást nyerhessünk ilyen képen is. Köszönjük, Urunk, hogy egész életünk a te kezedben van, örömünk, bánatunk, nehézségünk, házasságunk, gyermeknevelésünk, párkapcsolataink, minden, ami az életünket megpróbálja, hadd lehessen a te színed előtt, és hadd nyerhessünk, te tőled áldást tudunk ezekre a élethelyzetekre is. Köszönjük, hogy tőled remélhetjük azt, hogy földi életünket úgy tudjuk befutni, hogy semmi el nem térít bennünket a te utadról. Egyetlen hívság, kívánság, szenvedély, semmi sem akadályozza meg, hogy te Úr legyél az életünkben, és a kitakarított házban helyet foglalj, betöltsd azt, és nem esítsd az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy a kívánságok, hívságok közepette is földi életünkben vezetsz és támogatsz mennyei elhívásunk felé, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.